miután régen sokszor és sok tekében szólt Isaiah prófétának a proféták által, ezekben a végső időben a fiú által szólt hozzánk. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 398-as dicséretünket keressük énekes könyvünkből, a 398-as énekünknek a legelső versét fennállt énekes.
Legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, amelyet a mai vasárnapon olvasok előttetek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a 24. fejezetből valamennyi verset, mind a 27 verset. A múltkori történetnek a folytatása ez, apostolok cselekedeteiről szóló könyv 24. fejezetét olvasom. A megnevezett igében, tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 24. fejezetében itt szól hozzánk Isten igéje. 5 nap múlva azután lement Anániás főpapa vének közül néhányal, és egy Tertullus nevű ügyvéddel, hogy panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Mikor behívták, Tertullus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosít a számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszasabban ne fárasszalak, kérlek, hallgass meg minket röviden, jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos test is. Lázadás szét a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és fővezére a názáretiek eretnekségének. Templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni. Líziász ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindarról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és erősítgették, hogy mindez valóban így van. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb biztonsággal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én aszerint a tanítás szerint, amelyet ők ereknekségnek mondanak, úgy szolgálok Atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretemben mindenkor tiszta legyek Isten előtt és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak és áldozatot mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam. Ha csak azt az egy szót nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak ma engem előttetek. Erre Félix elapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkinek se tiltsák meg, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt, magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok rá, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált, mivel kedvében akart járni a zsidóknak. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan gyönyörűen énekeltük, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt. És bár a mi ajkunk ezt megvallja, és oly sokszor így is gondoljuk, de a valóság az, hogy a te királyi uralmad, Jézus Krisztus uralma életünk minden területén. Sokszor nem engedjük, hogy megvalósuljon. Nem jött még el. Nem lett még Úr Jézus a mi életünkben. Nem szólhatott bele a dolgainkba, életvitelünkbe, pénzköltésünkbe, vagy akár csak bármilyen apró dologban. A gyermekneveléstől kezdve, a felnőtt élet dolgáig, a munkamorálunkig. Nem engedtük, hogy Jézus igéi mértéke uralomra jussanak a mi szívünkben. Urunk, bocsásd meg ezt a különbséget, hogy más a mi életünk, mint amit éneklünk. Más a mi életünk, mint amit kimondunk, mint amit vélünk magunkról, hogy is vagyunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a te igéd viszont élő és ható. És küldött hétről hétre a te szavadat, hogy bennünket az megérintsen, hogy jöjjön a te szavad, és a mi életünket megítélje, de azt tegye szeretettel, hiszen a te igéd mindent megítél, bennünket minden gonoszságtól megtisztítani vágysz, és átformálni, megújítani Jézus Krisztus képére, hasonlatosságára. Urunk, hadd vegye a mi szívünk fontolóra, hadd vegyük végre eszünkbe, hogy nekünk Jézushoz kell hasonlítani. Hogy olyanná kellene lennünk mindannyiunknak, mint amilyen az Úr Jézus volt itt a földi életben. De mi szeretjük magunkat egymáshoz hasonlítani. Szeretjük magunkat hasonlítani azoknál, akik nálunknál rosszabbak, gyarlóbbak, és így magunkat jobb fényben tünteti fel, szemeink előtt, ami gyarló szívünk. Köszönjük, hogy mára is adtál igét, hogy terved van velünk, hogy az a terved, hogy megszólíts, hogy megérints, és máshogy menjünk haza majd a te házadból, mint ahogy idejöttünk. Kérünk téged, hogy hadd találjon el a te igét, és végezze bennünk életre mentő munkádat. Imádkozunk a betegjeinkért, a szenvedőkért, árvákért, özvegyekért, szomorkodókért, gyászolókért. Urunk, vannak betegjei a gyülekezetünknek, könyörülj rajtuk, gyógyíts meg őket. Adj nekik enyhülést, légy velük a mélységben, a fájdalmak között. Beszélj az ő szívükre, ott a mélységben, a nyomorúságban. És te könyörülj meg mindannyiunk életén. Az egyetlen reményünk, te vagy Istenünk. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a 180-as dicséretet énekeljük. A 180-as dicséret a 341-es ének dallamára éneklendő. A 180-as dicséretünk így kezdődik. A töredelmes szívet te, Uram, szereted. Bizonságtételem alapígéje írva található Mózes 5. könyvében, Mózes 5. könyvének a 29. fejezetéből olvasom a 28. verset. Ez az új fordítás, illetve a nemzetközi számozás, aki Károli Bibliát olvas, egy verssel odébb találja ezt az igét, tehát a nemzetközi számozás szerint 5 Mózes 29-28-as versét olvasom. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi. A kinyilatkoztatott dolgok pedig mieink és fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, vannak itt a Földön emberek, akik hihetetlenül sokat tudnak a Bibliáról. Hihetetlenül sokat tudnak Isten igéjéről, és mégsem lesznek keresztjénné. Ugye elgondolkoztat ez bennünket, hogy hogy van ez? Hogy vannak emberek, akik olvasnak Bibliát, munkájuk, vagy valamilyen tudományos kutatás során találkoznak Isten igéjével, az behatóbban tanulmányozzák, és nem válnak keresztjénné. Félix helytartóról lesz ma szó, ő is egy ilyen ember. Nagy tudású ember, nagyon sokat tud mind a zsidók dolgairól, az ószövetségi törvényről, Isten tiszteletről, az egyisten hitről. Sokat tud a kereszténységről is, de maga mégsem lesz Jézus Krisztusnak követőjévé, tanítványává. Mi ennek az oka? Azt találjuk, testvérek, hogy az oka az, hogy azok az igék, amelyek megérintették Félixet, azok elől az igék elől Félix helytartó lélekben elszaladt. És itt fogalmazzuk meg a mai tételünket, hogy aki megismeri a Biblia tanítását, de elszalad az őt megérintő igék elől, az az ember menthetetlenül elveszik. Tehát aki megismeri a Biblia tanítását, de elszalad az őt megérintő igék elől, az menthetetlenül elveszik. Az egy héttel ezelőtt olvasott igét folytattuk most a sorozatunkban. Emlékeztek, hogy Pált meglátják a jeruzsálemi templomban egy tisztulási szertartás alatt, azok az Ázsiából való zsidók, akik fölmennek az ünnepre, ők is a jeruzsálemi templomban imádkozni, de már ott Ázsiában ellene mondtak Pálnak, meg akarták öletni, olvastuk az elmúlt hetekben ezeket az igéket, hogy pénzt áldoztak, erőt, fáradtságot nem kímélve, utána mentek, hogy mindig ártsanak neki, felbéreltek embereket, hogy megöljék. Na, ezek az emberek meglátják őt, fellázítják a sokasságot és a lincs hangulatból Líziász ezredes és katonái mentik ki Pált. Ugye biztos, ami biztos alapon bezárják a börtönbe, hogy hát ha már ezt az embert egy egész nép meg akarta lincselni, akkor jó lesz vele vigyázni. És a római hatóságok kivizsgálási procedúrája ugye odáig jut, Cézáreába kell őt szállítani a helytartóhoz, mert Jeruzsálemben több mint 40 férfi merénylettel akarja őt megölni. És itt olvastuk a mai történetben, hogy Félix helytartó előtt védekezhet Pál, ott jelennek meg a főpap egy Tertullus nevű ügyvéddel és kísérőivel a helytartónál, és mindenféle hazugsággal megvádolják Pált. Olyan döbbenetes az ellenségnek az az arcátlansága, hogy terepszínű arccal, ugye ezt úgy szoktuk mondani, egy póker arccal, minden hazugságot el tudunk mondani, hogy milyen ez a Pál. Semmi nem igaz abból. Egy drága, szeretetteljes, apró ember volt, aki senkinek nem ártott. Sőt, mindenkinek az üdvösségén akart munkálkodni, de ugye a kemény szívű gonosz emberek ezt nem hagyták. Ez a Tertullus nevű ügyvéd ért a szavak facsarásához is. Olyan behizelgő módon igyekezett előadni Félix helytartónak, hogy hát ők mennyire szeretik ezt a helytartót, hogy micsoda sok csodás dolog történt az ő uralkodás alatt, aztán rátért arra, hogy na de itt van ez a Pál. Valóságos pest is, hát az ilyent azt azonnal el kell ítélni. Pál, amikor szólni kíván, illetve intenek neki, hogy védheti magát, megtudunk néhány dolgot, hogy hogyan kell egy őszinte dicséretet elmondani. Ő nem hizelgésből dicséri meg Félixet, hanem olyan objektív alapra helyezi a védekezésének a bizalmát, ami valóban igaz. Azt mondja, hogy annak örülök, hogy előtted védekezhetek, mert te hosszú ideje vagy bírája a népnek. Krisztus után, hogy 52 és 59 között volt helytartó, ez a Félix, egy elég hosszú ideig megismerte a zsidó nép dolgait, és egy olyan helytartó előtt védhette magát Pál, aki előtt a zsidó törvények és maga a názáretiek tanítása, tehát a Jézusban való itt, egyáltalán nem volt ismeretlen. És el is mondja, hogy nem lázított, nem tudják bizonyítani a vádakat, hogy az ázsiai zsidók találtak ő rá, és az ő gyűlöletükkel szítottak haragot a többiekben. És elmondja azt is, hogy de ő valóban Jézus tanítványa, ő a szerint a tanítás szerint tiszteli Istent, amelyet a vádlói eretnekségnek mondanak. Hát Félix helytartó elnapolja az ügyet, de megtudjuk még ebből a fejezetből, hogy két nappal később feleségével, a zsidó Druzillával beül bírói székébe, magához hivatja Pált. Én így fogalmaznék, hogy tartat magának egy evangelizációt. Meghallgatja Pált a Jézus Krisztusban való hitről. Képzeljétek el, hogy a kor, annak a kornak talán a legnagyobb igehirdetője tarthat nekik egy evangelizációt. De szerettem volna ott lenni. Hallani egy olyan igehirdetést, amit a legnagyobb apostol tart. Ahogy ő látja, hogy ő magyarázza a Jézusban való hit igazságait, ez egy fantasztikus prédikáció lehetett, egy olyan bizonyságtétel, amelyre valószínűleg minden hallgatónak a szíve tüzet fogott volna. De azt olvassuk, hogy odaér a tanításban, hogy elkezd beszélni az igazságról, az önmegtartóztatásról és az utolsó ítéletről. Félix helytartó megrémül, világosan leállítja a prédikációt, hogy jó, elég lesz. Majd, ha máskor alkalmat találok rá, akkor majd meghallgatlak. Aztán még azt olvassuk, hogy néha-néha magához hivatja Pált, kiderül a jelleméből, hogy nem azért, mert érdekli, hogy mi van Pállal. Azt várja, hogy őt lefizessék. Megkenjék egy kis kenőpénzzel. Egy olyan helytartóról van szó, aki várja azt, hogy őt megvesztegessék. Várt, hogy pénzt ad neki majd Pál, de ugye Pál nem adott pénzt, ő járt a becsületesek útján, és két év múlva, amikor Porcius Festus lett Júdea helytartója, és leváltották Félixet, kedvében akar járni a zsidó népnek, és nehogy igazságot szolgáltatna, hogy hát ez az ember ártatlan, az első pillanattól fogva látta, bennhagyta a fogságban Pált. Kiderül itt is a jelleme, hogy nem az igazság mellett áll ki. Nem vállalja fel azt a kötelezettséget, ami egy pozícióval jár, hogy kimondja a véleményét, kimondja, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen, hanem bennhagyja a fogságban az ártatlant is. Hát eddig a történet, és most nézzük meg a tanulságokat, nagyon sok minden tanít ez az igerész. Az első tanulságunk, hogy hiába van hatalmas tudásunk, akár a zsidó nép dolgairól, akár a Biblia igéiről, hiába tudhatod fejből az Ószövetséget, az Új Szövetséget. Lehet teológus doktorátusod. Tessék, nem a tudás üdvözít minket. Nagyon fontos ezt meglátni. A mennyben rengeteg egyszerű ember lesz, akinek esetleg hat elemie van, de Jézust igazi élő hittel szerette, befogadta és követte. És valószínűleg lesznek olyanok, akiknek a neve előtt rengeteg BR van, vagy prof, vagy stb. Rövidítések az aláírásában, aki hatalmas tudása ellenére nem lesz ott Isten országában. Viski Ferenc és Wurbrand Richard, aki a kommunista Romániában hitük miatt rengeteg évet töltöttek börtönben, a könyveikben leírják, hogy ismertek a gyülekezeteikből, meg ott a börtönben is néhány nagyon egyszerű embert, cipészmestereket, egyszerű paraszt embereket, akiket ők így mondtak, ők a tanultak, a teológusok, hogy az ő szemükben az az egyszerű cipészember a világ egyik legjelesebb teológusa volt. Mert ahogy ő tett bizonyságot egyszerű létére az igéről, ahogy ő olvasta és magyarázta a Bibliát, abban élet volt, abban hitelesség volt, abban volt az Isten pecsétje, hogy az úgy van. Tudjátok, testvérek, itt van ez a Félix, és ő valószínűleg, hogy bízik a nagy tudásában. Nem tudja azt, hogy senkit nem tesz hívővé, és nem tett még hívővé a hatalmas tudása. Nézzük ezt a Félixet. Kicsit utána néztem, és kiderül, hogy ő egy rabszolga volt valamikor, és Claudius császár szabadítja fel. Az egyik triumvírnek, korábbi triumvírnek az unokája volt az első felesége. Ez a zsidó Druzilla a második felesége ennek a Félixnek, helytartóvá küzdi fel magát a rabszolgasorsból. Valószínűleg egy tehetséges ifjú, egy nagy tudású valaki, aki még a politikai életben is tudja, hogy hogyan kell manőverezni. Ez a zsidó Druzilla egyébként első Herodes Agrippa királynak a legkisebb leánya. Tehát volt már szó a Herodes családról, amelyik egy nagyon istentelen család, de mégis a zsidó hagyományokat ápoló zsidó család. A Félix név latinul azt jelenti, hogy szerencsés. Abban a korban így adták a neveket az embereknek, hogy megnézték, mi a jelentés, és úgy adták, azt gondolták, hogyha olyan nevet adok az illetőnek, ami ezt és ezt jelenti, az majd beteljesedik. Hát az a nevének a jelentése, hogy szerencsés. Hát ha nézzük sok mindent, úgy is láthatunk, hogy olyan szerencsésen alakult a sorsa, felszabadította a Claudius császár a rabszolgaságból, ment előre a ranglétrán és a politikai karrierje is hatalmasan emelkedett, míg Júdea helytartója lett. Feleségül vehetett egy zsidó nőt, akin keresztül sok mindent megismerhetett a zsidó életből. Pogány környezetben nőtt ugye fel a római mitológia sokisten hitét, mi is tanulgattuk iskolákban, de lát egy népet, ahol egy Isten hisznek. Ahol az egy Istenben hisznek, aki a teremtő, megváltó, megszentelő, szabadító Isten, és láthatta a zsidó nép Isten tiszteleteit, megismerhetett törvényeit. Van egy különös ige Mózes 5. könyvében, a 4. fejezet 8. vers, 5 Mózes 4.8. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen ez az egész törvény, amelyet én adok ma elétek? Tudjátok, az ószövetségi törvényről azt kell tudnunk, hogy Isten így gondolkozott, hogy egyetlen egy népet kiválasztottam, hogy bizonyságot adjak magamról az összes nép között, mert a többi nép meglátja, hogy ennek a népnek milyen az Isten tisztelete, milyen igazságos, milyen etikus törvényei vannak, akkor minden pogány népnek meg kell látnia, hogy a zsidó nép Isten népe. Az a törvény, az nem másról származik, mint Istentől. Félix helytartó, aki ott él Júdeában, megismeri ezt. Rá kellett volna döbbenjen a zsidó népet megismerve. Minden gyarlóságuk ellenére a zsidó törvényeken keresztül. Ez a nép valóban az élő Istent tiszteli. Nem egy kitalált mitológiai bálványt ismernek és tisztelnek ők, hanem egy élő, igazi teremtőt. És Félix hatalmas ismerettel bír, és mégsem lép be a Krisztus kegyelmébe. Egy kicsit hadd álljak meg, testvérek, és közöttetek hadd forduljak elsősorban azokhoz kérdéssel, akik nagy tudással bírtok. Hogy vagy te a te tudásoddal? Milyennek látod? Mennyire bízol a tudásodban, mennyire támaszkodsz arra a hit területén is, az emberi tudásra, erőre. Milyen tudásúnak mondod magadat, és őszinte legyél magadhoz, hogy miben bízol, a tudásodban vagy Jézusban. Én úgy hiszem, hogy Félix helytartó tudásában bízott. Bízott abban, hogy ő egy szerencsés ember. Majd szerencsés lesz az Istennel is, és nem pedig az Isten által adott üdvösség útjában bízott. A következő tanulságunk, láthatjuk Istennek az ellenségeit is ebben a történetben. Hogy itt vannak Pál vádlói, itt van ez a Tertullus nevű ravasz ügyvéd, a hihetetlenül jól megfogalmazott szavaival, amelyek azonban minden hazugság, és minden hamisság, amit ők mondanak, de látjuk mögöttük a sátánt. Az a szó, hogy sátán azt jelenti, hogy vádoló. A sátán a bukott angyal, aki bennünket Isten előtt igyekszik éjjel és nappal szüntelenül vádolni, mondja a Biblia. A vádoló hazudik. Hadd biztassalak benneteket, hogy ne törődjetek vele. Ne törődjetek vele. Sok mindent tudnék mesélni, hogy hívő életekben mik történtek, akár az én életemben is. Értek engem is hazugságok, rágalmak. Nézzétek Pált, micsoda hazugságokat költenek róla. Ha az ember ezt a szívére veszi, akkor nem tudna aludni. Olyannak állítják őt be, amely egyáltalán nem igaz rá. A hívő emberekkel nagyon sok igazságtalanság történik. Sok olyan éri őket, amely méltatlan hozzájuk. Igazságtalan, vagy éppen teljesen hazug és hamis. És hadd mondjam el nektek, hogy sokszor még hívő emberek, tehát hívő testvérek is a másik hívőről sok gonoszságot tudnak állítani, mondani, költeni, amely nem úgy van. Nézzétek Pált. Pál rábízza ezt Istenre. Rábízza Istenre, és ő nyugodtan alszik. Rábízza arra az Úrra, aki majd ő mellette ki fog állni, bizonyságot fog tenni, és majd pecsétet tesz az ő életére. A hegyi beszédben Jézus beszél arról, hogy boldogok vagytok, ha mindenféle rosszat hazudnak rólatok, mert a dicsőség lelke megnyugszik rajtatok. Hát ugyan olyan nagy boldogságot nem okoz ez a szívünknek, de mégis Jézus így fogalmaz, hogy bízz rá Istenre, és örvendez annak a vigasztalásnak, amelyet ő ad az ő lelkével. Pál elhordozta róla költött hazugságokat, vádakat, az igazságtalan börtönéveket békességben. Megemésztene bennünket, hogyha ezt nem bíznánk rá Istenre, hogy igazságtalanul börtönbe kerülünk, mi vagyunk a sértett fél, bennünket akartak meglincselni, és még bennünket zárnak börtönbe. Ráadásul évekre. Nézd Pált! Ő hordozza az Isten békességében az őt ért igazságtalanságot is. De térjünk vissza Félixhez. A nagy kérdés, hogy miért nem lép be ez a helytartó az Isten kegyelmének a szövetségébe? Miért nem kell neki a békesség útja? Miért nem kell neki az üdvösség? Olyan különös számomra, hogy itt van ez a nagy tudású ember, akiről kiderül, hogy elnapolja az ügyet, mert sokat tud a názáreti tanításról. Sokat tud Jézusról, a kereszténységről, annak tanításáról. És ő, aki mindenféle elfogultság nélkül ismerette meg mind a zsidó proféciákat, mind a Jézusról való tanítást, véleményem szerint sokkal könnyebben összetette volna, hogy a proféciák Jézusban beteljesedtek. Nem volt elfogult, mint egy zsidó, aki Mózes dolgait igyekszik védeni, holott Jézus éppen betöltötte, amit Mózes mondott. Ő pontosan könnyebben jutatott volna hitre. Miért van az, hogy nem lép be mégsem a kegyelembe? Itt a válasz, testvérek, mert elszalad az őt megérintő igéktől. Elszalad lélekben az őt megérintő igéktől. A Biblia azt mondja, hogy az Isten igéje élő, ható, személyes. Tudjátok, ahol hirdetik az Isten élő igéjét, az eltalál. Túl az emberi szavakon, túl az én bakijaimon is, az én nyelvbotlásaimon is, az én alkalmatlanságaimon, gyarlóságaimon. A hirdetett ige a ti szívetekbe az Isten lelkének közvetítésével érkezik. Sokszor többet beszél veletek a szívetekben a kimondott igéről Isten bennetek, mint amennyit emberileg nyelvtanilag kimondott egy prédikátor szája. Mert az ige az Istené. Nem az enyém az az ige, amit én hirdetek, hanem az Istené. Soha nem a prédikátoré, hanem mindig az Istené. Élőható, személyes. Neki kell majd számot adnunk, mondja a zsidókhoz írt levél. Az ige eltalál. Hallgatjuk, és szíven talál. Belül néha recseg, ropog minden, mert eltalál az ige. Sok történetet tudnék mondani, hadd mondjak egyet a magam szolgálatából. Sok idővel később tudtam meg, hogy az egyik szolgálati helyemen, egy falun, oda kerülésem után pár héttel pont egy olyan alapigéről prédikáltam, aminek kapcsán a tanítások között előjött a házasság tisztasága is. És beszéltem arról, hogy az a mérték, ami szerint a mai fiatalok élnek, ez az összeköltözöm, együtt élek, ez nem bibliai. Nincs rajta áldás. És jóval később tudtam meg, hát én akkor még nem is ismertem a gyülekezetet, talán 2 hete lehettem ott, vagy 3 hete. Volt azon az istentiszteleten egy ifjú pár, akik nem voltak házasok, de együtt éltek sok éve, rettenetesen megsértődtek. Vagy 1,5-2 évig nem jöttek a templomba, én meg vagy 1,5-2 év után tudtam meg, az akkori gondnoknak a felesége mondta meg, hogy hú, hát azokat az az ige talált el, azért sértődtek meg, hogy nem jönnek. Az ige nem az enyém. Egy prédikátorra nem lehet megsértődni, az ige nem az enyém. Nézzétek Félixet. Hallja az igét Pál szájából. Behívja a feleségét, Druzillát. Tartat egy fantasztikus, csendes napot magának. Mindent elmondhat Pál. Odaér 3 témához. Igazság, önmegtartóztatás, utolsó ítélet. Ezt a 3 témát mondja a Biblia. Ehhez a 3 témához odaért Pál, villámgyorsan tolatott egy nagyot a lelkében. Ez a Félix. Állj, majd máskor meghallgatlak. Most nem. Ezeket a témákat köszönjük, nem. Ezt így tudnánk megfogalmazni, hogy az ő lelkének ez a 3 őt megérintő, megszólító téma, tabu téma volt. Ő erről nem akar hallani, nem akar beszélni, nem akar gondolkodni. Testvérek, és itt egy kicsit megint megállunk. Először nézzük meg Félixnek a 3 témáját, ami őt megérinti, de amit a lelke elszaladással reagál le. Igazság. Aprócska szó, de Félix lelke nem tudta elhordozni. Amikor a Biblia beszél velünk, akkor elmondja az igazságot rólunk. Testvérek, mi úgy vagyunk benne a Bibliában, hogy elveszettek. Ezzel nagyon sok ember szíve tiltakozik, hogy jó, hát azért bűnösek vagyunk, gyalog vagyunk, de nem annyira. De azért nem vagyunk annyira kározatra méltak. De a Biblia azt mondja, hogy igen. Aztán, amikor az igazságról van szó, a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az igazság. Vagyis nekünk, embereknek egyetlen egy olyan tettünk sincs, amely Isten előtt megigazítana, igazságba burkolna bennünket. Nincsen ilyen. A vallásos ember pedig szeret a maga kegyességének önigazságába burkolózni, abba öltözni. És szétszúzza azt a Jézus Krisztus igazságáról való evangélium hallgatás, hogy nincs nekünk igazságunk. Nem állhatok meg úgy Isten előtt, hogy nem kapaszkodom Jézusba, mert akkor örökre elpusztulok. Nincs igazságunk. Aztán elmondja az ige, hogy mi az Isten mértéke? Tisztaságról, szentségről, beszédről, viselkedésről, öltözködésről. Mi a mérték? Az abszolút mérték, amihez Isten téged mér. Beleborzadunk, hogy Uram, semminek nem felelek meg. Nem, hogy elégséges, hanem elégtelen vagyok. De az ember becsapja magát, hogy azért én egy olyan közepes vagyok, jó, a nagyon elbizakodott ember jelest ad magának, ott, ahol az Isten igazsága megbuktatja. Aztán önmegtartóztatás. Ez is egy olyan téma volt Félix életében, valószínűleg a saját buja élete miatt, amit nem volt hajlandó meghallgatni. Egy tabu téma, amely elől elszaladt. Isten erről vele ne beszéljen. Annyit mond az ige, hogy már mondja Róma 8-ban, tudjátok, ha test szerint jártok, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Ennyi. Félix nem bírja elhordozni ezt a tanítást. Ő test szerint jár, és test szerint is akar élni. És az utolsó ítéletről való téma, Félixnek a nagy tabu témája még, az, hogy lesz számonkérés, és Isten maga elé állít, és én nekem mindenről el kell számolnom. Egyik misszionárius jegyezte fel, hogy egy benszülött törzsnél hirdette az igét, és kedvesen fogadta, hittel fogadta a törzsnek még a főnöke is a tanítást, és amikor odaért a misszionárius, hogy lesz feltámadás, falfehér lett az arca ennek a benszülött törzsfőnöknek, hogy lesz feltámadás. Igen, Isten az utolsó napon mindenkit, aki meghalt, fel fog támasztani, maga elé állít, elszámoltat bennünket az életünkről. Fölállt a székéből a benszülött törzsnek, hogy ez nem történhet meg. Ilyen nem történhet meg. És kérdezte a misszionárius, de hát miért nem ez csodálatos dolog, hogy lesz feltámadás, hogy Istennel találkozhatunk. Azt mondja, hogy nem történhet meg. És megmutatta a kezét, hogy ez a kéz az ellenséges benszülött törzsből sok tucat embert megölt. Nem történhet meg, hogy akiket én megöltem, azok föltámadnak, és vádolni fognak Isten előtt, hogy én öltem meg őket. Értitek? Annak a törzsfőnöknek is tabu téma lett a feltámadás, mert nem rendezte az életét. Kedves testvérek! Nagy kérdés a mai történetnek, hogy hogy reagálunk, ha az Isten igéje eltalál. Elszaladunk a bennünket megérintő igék elől, vagy a csendes percben odaborulunk Isten elé lélekben, és elmondjuk, hogy Uram, eltalált az ige. Jeremiásnál azon a Bibliában, hogy a te igéd olyan, mint a pöröly, a sziklazúzó pöröly. Jön az ige, mint a kalapács. Összetöri az önigazultságunkról való képünket. Összetöri a hamis reményeinket, de hadd törje össze. Így jutunk majd életre. Eltalál. Hogy reagálunk? Félix elrohant mindig. eltalál az ige, akkor villámgyorsan berekeztjük az evangelizációt. Erről a témáról nem hallgatjuk meg Pált. Mondd testvér, melyek azok a területek, amelyekről az ige nem érinthet meg téged? Mert ha megérint, elszaladsz. Vannak-e a te szívednek tabu témái, amelyekről nem szeretett, hogy a prédikátor beszél? Arról ne beszéljen neked, mert azon kellemetlen, mert azon kényes. Mi az a téma a Bibliából, ami téged eltalál, megérint? Elfutsz előle, vagy odaborulsz az Isten elé, hogy Uram, megbeszélni valónk van. Kegyelmet akarok találni nálad. Azokra a dolgokra is, amik eltalálnak, amik, mint a sziklazúzó pöröly, lelepleznek, összetörnek, nem szaladok el előled, Uram. Hogy van ez a te szívedben? Az ige mindig azért talál el, hogy életet adjon. Mindig azért. Sőt, egy ilyen mondatot hadd fogalmazzak meg, hogy pontosan ezek a tabu témák, amelyek nagyon eltalálnak, és nagyon kellemetlenek, pontosan ezek a témák azok, amelyek a legtöbbet tudnak bennünk formálni, és amelyek életre tudnak vinni. Ha pont a téged eltaláló igék elől szaladsz el, menthetetlenül elveszel. Ne feledjük a mai tételünket. Aki megismeri a Biblia tanítását, de elszalad az őt megérintő igék elől, az menthetetlenül elveszik. Pont azokat az igéket rendelte Isten a te megmentésedre, amelyek igazán telibe találnak, lelepleznek, eltalálnak, hogy életet adjanak neked. Hogy rendezd azt, amiről Isten beszél veled. Hogy egyszer végre őszintén oda menjél Isten elé, hogy Uram, ez az a téma, amit nem voltam hajlandó eddig megbeszélni veled, könyörülj rajtam. Hadd legyek rende veled. Hadd legyen rende ez a terület, ez a téma is. A szívemben te veled. Itt van ez a Félix, akiről ma szó van. Egy szerencsés ember. Egy nagy tudású valaki. Aki hatalmas karriert befutott az ő földi életében. De nézzétek, milyen jellemű ember. Az ártatlant bennhagyja a börtönben. Rengetegszer hivatja Pált, így írja a Biblia, gyakran hivatta Pált, azt jelenti, hogy pénzt kap tőle. Valószínűleg a többi fogollyal is ugyanígy tett. Vagy ha valaki peres üggyel ment hozzá, valószínűleg ő az a típusú bíró volt, aki elnapolta meg, húzta az időt, mert azt várt, hogy az egyik peres fél megkeresse őt egy kis arannyal tömött zacskóval, meggyorsítsa az ügyintézést. Egy gerinctelen, jellemtelen ember. És amikor beszél vele Isten az igazságról, ezzel az igaztalan bíróval, ő elszalad. Amikor beszél vele az Isten az önmegtartóztatásról, ő a teszt szerinti életet választja. És ő, aki bíró és ítéletet gyakorol polgári ügyekben, amikor hallja a tanítás, hogy van egy nagyobb bíró, aki majd az ő élete felett gyakorol ítéletet, erről nem akar hallani. Ő becsukja az ajtót szépen a lelkében, hogy ezzel elszaradok. Testvérek, vannak témák, amelyeket egy család soha nem beszél meg. Egyszer mondta nekem valaki, hogy tiszteltes úr, olyan érdekes, hogy mi soha nem szoktunk beszélni a halálról. Miért nem? Ne legyen semmi tabu téma. Amiről a Biblia beszél, bátran, őszintén, beszéljünk mi is. Beszéljetek a gyermekeiteknek az igazságról, a tisztaságról, az önmegtartóztatásról. Beszéljetek Isten mértékéről, az üdvösség útjáról. Beszéljünk az utolsó ítéletről, mert a gyermekeink, unokáink nem hallanak erről, tabu témává lesz számukra, elveszhetnek örökre. azok, akiket nagyon szeretünk. Nézzétek Jézust. Most ne Félixre nézzetek, Jézusra. Őt küldte az Isten, hogy mi élessünk örökké. Eljött Jézus, és mindenről beszélt. Az volt az alapige, amit az öt Mózesből olvastam, hogy a titkok az Úré, de a kijelentett dolgok mieink és fiainké mindörökké. Nagyon szeretem ezt az igét. Ez az ige rengeteg dolgot elmond. Azt mondja, hogy rengeteg titok van, amiről nem beszélt veled Isten. De a legfontosabbakat mind elmondta. Elküldte Jézust, és beszélt veled a legfontosabb témákról. És beszél veled ma is az ige hirdetésben, beszél veled minden nap az odahaza, csendes órai, bibliaolvasásban. A kijelentett dolgok a tieid. Ki van jelentve, hogy milyen állapotban vagyunk, de hogy menekülhetünk meg ebből. Kijelentetett az üdvösség útja. A te bűneidet, a te igaztalan voltodat Isten Jézuson kérte számon. És ő azt mondta, hogy odaáll a te ítéleted helyére, hogy neked oda soha ne kelljen. Őt büntették meg, érted és helyetted. Isten szereti a bűnös embert. És megváltót adott neki. És ez a váltság, hogy Jézus Krisztus bűnhődött meg helyettünk, és aki ebben hisz, hogy ő helyette, egy helyettes, engesztelő áldozat kifizette a bűnadósságot, azt Isten Jézus igazságába beöltözteti. És akkor nincsen szükséged az önigazító érvekre, a magadban bízó, tudásodban bízó szívre, mert ott van Jézus igazságának palástja. Beöltözhetsz a Krisztus igazságába, és megjelenhetsz az Isten előtt, úgyhogy nem kapsz ítéletet. Erről beszél a Biblia. Az Atya Jézust adja minden bűnösnek, kínálja fel az ő fiát, az engesztelő áldozatát, és Jézus igazságát, hogy abba öltözzön be a bűnös. Aki az utolsó ítéleten nem a Jézusban való hitben jelenik meg az Atya előtt. Nem a Krisztus igazságába öltözve jelenik meg, hanem a saját igazságának a palástjába, az menthetetlenül elveszik. És ha Jézus Krisztus földi életét nézed, ő betöltötte az Atya minden igéjét. Ő érted, nem szaladt el egy ige elől sem, ami őt megérintette, eltalálta, szólítgatta. A Gecsemáné kertben azt mondta, hogy múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Kiitta a keserű poharat is, hogy te és én élhessünk örökké. Isten ennyire szeretett téged, és üdvösséget készített neked. Ma küldi az igéjét, hogy az eltaláljon, és te megbeszéld vele életed meg nem beszélt témáit. Egy történettel fejezem be ma is. Volt egyszer egy amerikai egyetemen két fiatalember, két jó barát, nagyon jó képességű, tehetséges fiatalok voltak, szerves kémiát hallgattak az egyetemen, kitűnő eredménnyel végig, a labor, az elmélet, minden szín ötössel, és elérkezett a záróvizsga. Bíztak a maguk tudásában, úgyhogy elbizakodottságukból a záróvizsga előtti éjszakát átbulizták. Sok program, jókedv, alkohol, tánc. Másnap meg túl sokáig aludtak, és lekésték a vizsgát. A délelőtt közepén fölkelve rádöbbentek, hogy hát lemaradtunk a vizsgáról, a többiek most írják délelőtt a záróvizsgát. Találékony emberek lévén kigondolták, hogy hát bemennek a professzorhoz, beadnak neki valami jó kis hazugságot, és megkérik, hogy hadd vizsgázzanak le. Be is mentek a professzorhoz, a többiek még bent írták a záróvizsgát, és megkérték, hogy hadd vizsgázzanak le, mert az történt, és előadták a hazugságot, hogy egy beteg barátjukat látogatták meg, aki a városon kívül lakik, és hogy visszafele jövett durdefektet kapott hajnalban az autójuk, nem volt náluk pótkerék meg emelő, és nem tudták megjavítani az autót, mire valaki fölvette őket, már elkéstek a vizsgáról, és hat vizsgázzanak le délután, nem tudnak beszélni így egyetlen egy osztálytársukkal sem, tehát még arra sincsen ugye a módjuk, hogy megtudják a vizsgatételeket. Professzor fontolóra vette a dolgot, és azt mondta, hogy rendben van, akkor mikor befejezik a többiek a vizsgát, önök kezdik. Két külön terembe vezette a fiatalokat, egyik fiút az egyik terembe, másik fiút a másikba. Odaadta nekik a vizsga feladatot, örülve látták a fiúk, hogy az első lapon nagyon könnyű, szerves kémia kérdés volt, 5 pontért villámgyorsan megoldották, lapoztak a másik oldalra, a második kérdés 95 pontért a következő volt, melyik kerék? Melyik kerék lett ez? Az az ember, aki a hazugság csapdájába belelép, ott tanulja meg, hogy abból nincs visszaút. A hazugság csapdája egy olyan csapda, amely megfog téged. Tudjátok, az önigazságába és a magában bízó ember is a hazugság csapdájába lép bele. Azt gondolja, hogy elég leszek én így is, majd az utolsó napon. Félig fejtartó is egy ilyen ember volt, hogy ő arra gondolt, hogy kérem szépen, aki vagyok, amit én elértem, amit én tudok, az elég. Ó, nem kell ez a Pál, meg az evangélium, meg az a sok tanítás, és annak a komolyan vétel, amit ez a Pál hirdet. Tudjátok, az utolsó napon lesz sok kérdés majd, ami elhangzik, és nem azokat a kérdéseket teszi fel Isten neked, amikre te számítasz. Nem az lesz megkérdezve, hogy meg vagy-e keresztelve, mennyire tudtad a KT-t a konfirmációban. Még csak az sem lesz megkérdezve, hogy ott voltál-e minden vasárnapon. Azt fog számítani, hogy a te szíved rendben van-e Jézussal. Élő közösségbe és rendezett életű közösségbe kerültél-e Isten fiával. Elfogadtad-e az érted, engesztelő áldozatot hozott Jézus vérének érdemét? Az ő vérét ontották a tied helyett, hogy te ezt elhidd és ezért üdvözülj. Vajon miben bízunk? A titkok az úréi, sok mindent nem tudunk, de testvérek, a kijelentett dolgok a mieink és fiainké mindörökké. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érted, hogyha hiszel ő benne, el ne vesszél, hanem örök életed legyen. Amen. 228-as énekünk 4. versét énekelve válaszoljunk az ige hirdetése. A 228-as énekünk 4. versét énekelve válaszoljunk az ige hirdetése. Így kezdődik a 228-as dicséretünk 4. verse. Jó tudnom azt, hogy közben járom, hű Jézusom, ki jobbot felölül, ő általa, ha hitből várom, kérésem nálad bizton teljesül. Csendesedjünk el, és helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a Biblia lapjai olyan világosan elénk festik a Bibliában szereplő emberek életét, beleláthatunk a szívükbe, láthatjuk a jellemüket, láthatjuk a döntéseiket, és azt is láthatjuk, ami a döntésük mögött van. Köszönjük, Urunk, hogy így akartad, hogy Félix helytartó élete, és az a kép, amit a Biblia közöl róla, az elénk adasson, hogy megmaradjon az utókornak, és mi tanuljunk az ő életéből, hibás döntéseiből, hogy meglássuk a szívének a mozgatórugóit, lelkének igéd elől elszaladó vonását, meglássuk vesztének okait. Köszönjük, Istenünk, hogy olyan a Biblia, mint egy igazi tükör. Ebben nem az arcunkat látjuk, nem azt, hogy hogy áll a frizuránk, vagy a ruhánk, mi rajtunk, hanem ha belenézünk a Biblia tükrébe, megláthatjuk a mi szívünket, a lelkünk állapotát, láthatunk a vesénkig, a mozgatórugókig, elláthatunk mindaddig, amíg a te igéd is leleplezve elmond mi rólunk. Köszönjük, Istenünk, hogy beszélsz velünk a te igéden keresztül. Beszélsz, mert ez az egy útja annak, hogy a te szavad, akaratod a lélekig hatolóan eljusson hozzánk. Hogy ez a te terved velünk, hogy hirdetik ezen a világon a te igédet, és aki ezelől az ige elől el nem szalad, el nem fut, hanem hagyja, hogy eltalálja az az ige, megmossa, megtisztítsa, megítélje, de fel is emelje és bekötözze. Az fog üdvözülni, élni örökké. Köszönjük, hogy küldöd a te igédet, és küldted ma is. Köszönjük, Urunk, hogy még arra is gondod volt, hogy Félixnek is küldted a te igédet. El akartad őt érni, meg akartad menteni. Ő volt, aki elszaladt. Az ő szívében voltak a te igédből tabu témák, amelyekről nem hallgatott meg tőled semmit. Urunk, leplezz le a mi életünkben, hogy mik azok a bibliai témák, amelyekre mi nem hallgatunk oda, amelyeket nem akarunk, hogy szóljon a prédikátor, amelyek a mi lelkünknek ilyen elszaladós tabu témái. És könyörülj a mi tőled elszaladó szívünkön, könyörülj a vesztünkbe rohanó szívünkön, hogy megálljunk, hogy visszaforduljunk, és visszaballagjunk te eléd bűnbánattal, alázattal, eltalálva, de reménykedve, hiszen te azért küldöd a szót, amely megsebez, hogy meggyógyítson és bekötözzen. Azért talál el az ige, hogy változást hozzon bennünk, és életre támasz. Ajándékozz meg bennünket így olyan szívvel, amely imában rendezi a rendezni valót veled, amely megragadja a csendes percek és a csendes órák idejét, és megy oda hozzád, hogy Uram, beszélnünk kell. Ajándékozz nekünk élő hitet, a Krisztus váltságát megragadó élő hitet. Köszönjük az ő engedelmességét, köszönjük, hogy ő állt oda a mi ítéletünk helyére, hogy az ő igazságába beöltözhessünk, ha hiszünk az ő vérének érdemébe. Áldott légy Jézusért, a megváltóért, Istenünk, a bűnbocsánat csodájáért, az örök élet ajándékáért. Vonj magadhoz, hogy mindez a miénk legyen. Amen. A csendes percben mindenki őszintén mondja el szíve imáját, fohászát az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, az záró énekünk a 398-as énekünknek a maradék két verse. Isten tiszteltünk elején már három verset elénekeltünk belőle. Most a maradék kettőt énekeljük. 398-as dicséretünk negyedik és ötödik verseit énekeljük. Ő királysága bő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldatnak.